Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében a 3. fejezetben, a 7-től a 14. versig a következőképpen. Így ír az apostol: ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban gondoljunk vissza eddigi életutunkra. Ha visszagondolsz eddigi életedre, van-e, amit elhagynál belőle? Van-e, amire úgy gondolsz, hogy ha újra kezdenéd, akkor nem ezt a döntést hoznád? Nem mennél bele ebbe vagy abba a kapcsolatba? Esetleg egy másik kapcsolatért viszont többet harcolnál, és nem engednéd kihűlni, meghalni azt a kapcsolatot? Vagy nem tennéd meg ezt vagy azt a varga betűt? Van-e, amit kárnak és szemétnek ítélsz az életedben? Így kezdődött a felolvasott ige, hogy Pál apostol kárnak és szemétnek ítél bizonyos dolgokat. Te mit ítélsz kárnak és szemétnek? Bűnöket, rossz szokásokat, jellemhibákat? Hibás döntések miatti kerülő utakat, varga betűket, esetleg kapcsolatokat? Pál apostol mit ítélt kárnak és szemétnek? Hát most jön a megdöbbentő felismerés, egészen meglepő, egészen elképesztő, hogy az ő számára mi a kár és a szemét, ugyanis az megelőző versekben ezt leírja. Javaslom is, hogy ha van rá időnk a mai napon, akkor ezt az egész Filippi levelet, végül is nem hosszú, 4 fejezet összesen, elolvashatjuk az egész Filippi levelet, hogy mik a megelőző versek, hogyan emlékszik vissza a múltjára. Azt mondja, hogy az igaz élő Isten útján járt, neki akart szolgálni, az ő törvényeit akarta maximálisan betartani és betartatni. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy emberek által kitalált vallást követett, nem egy bálványisten követett, nem egy hamis Isten útján járt, nem egy hamis Istent akart szolgálni. Ő az igaz élő Istent, a Jahve Istent, a vagyok Istent akarta szolgálni. Ennek az Istennek a törvényeit vette komolyan. Ezeket a törvényeket akarta betartani és betartatni. Így jellemzi a saját életét, hogy ebben ő nagyon buzgó volt, hiszen farizeus volt, és a farizeusok közül is egy kiváló farizeus, aki mindent megtett az Isten törvényéért, és azt mondja, hogy ez a kár és ez a szemét. Azért mondom, hogy ez megdöbbentő számunkra. Ez most ugyanaz, mint hogyha valaki kiáll, és azt mondja, hogy de hát én mindig betartottam a 10 parancsolatot. A Szentírás, Isten igéje azt mondja, hogy ez kár és szemét. Miért? Miért mondja Pál apostol, hogy ez a törekvése, ez az igyekezete, ez kár és szemét? Eredeti görög szó szerint, amit mi szemétnek fordítunk, Az eredeti görög szó trágyát jelent. Miért? Mert azt gondolta, hogy sikerülhet Isten törvényének betartása által üdvözülnie. Mert hogy felfuvalkodottá vált, gőgössé vált ezáltal. Gondoljunk csak az oltár előtt felolvasott igére, a farizeus és a vámszedő. Pál apostol is, mielőtt Jézussal találkozott volna a Damaszkuszi úton, kiváló farizeus volt, aki még harcolt is az Isten igazságáért, és ugyanúgy volt, mint az a példázatbeli farizeus, azért verte a mellét, hogy bezzeg én, ami rajtam áll, azt én megteszek, és még az Isten is legyen nekem hálás azért, hogy én igyekszem az ő törvényét betartani, és hogy én komolyan veszem őt. Tehát abban a szent meggyőződésben volt, abban a hitben volt, hogy a saját emberi erejéből sikerül bejutnia az Isten országába, a mennybe. Hogy sikerülhet megigazulnia a saját erejéből. És erre Jézus azt mondja, hogy ez egy hamis hit. Így nem lehet. Hát ez a példázat, a farizeus és a vámszedő példázata magáért beszél. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki magát nagyra tartja, hogy bezzeg én, az Isten akarata szerint élem az életemet, és nem kér a megváltásból, nem kér abból, amit Jézus tud adni, nem kér a megbocsátásból, nem kér a kegyelemből, az egy hamis hitben van, hogy azt hiszi az ő saját igazsága, amit a saját emberi erejéből sikerül elérni, az majd elég lesz, amikor Isten elé kell állni. Amikor majd rá kell állni arra a bizonyos mérlegre, hogy akkor az majd úgy elég lesz. Hát az Úr Jézus kijózanít bennünket, nem lesz elég. Nem lesz elég. Ha be akarod tartani Isten törvényét, jól teszed. Nem mondja Pál apostol azt, hogy hú, akkor nekem inkább bűnözőnek kellett volna lennem. Nem mond ilyet. Nem mondja azt, hogy rosszul tette, hogy ő igyekezett betartani Isten törvényét. Nem mondja azt, hogy hát jobb lett volna, hogyha lopok, csalok, betörök. Nem. De azt viszont kijelenti, hogy rosszul tettem, hogy én azt hittem, hogy majd ezáltal jutok be a mennyországba. Ez a hit, ez egy hamis hit volt. Az mind nagyon szép és nagyon jó, hogyha valaki komolyan veszi a 10 parancsolatot, vagy komolyan veszi a hegyi beszédet, ami sokkal keményebb, mint a 10 parancsolat. Az mind nagyon szép és nagyon jó, de az Isten előtt nekünk nincs dicsekedni valónk. Mi nem mehetünk be a templomba úgy, mint a farizeus, hogy Isten, én ilyen és ilyen vagyok, én ezt is megteszem, meg azt is megteszem, nem úgy, mint a másik, én vagyok a valaki. Pál apostol felismerte, amikor találkozott az Úr Jézussal a Damaszkuszi úton, amikor Jézus megjelent neki, felismerte, hogy ez a hozzáállása, ez a hamis hite éppenséggel a pokolba juttatta volna. Mert elutasította a megváltót. Mert elutasította azt, hogy igenis az Isten jött el testben a földre, igenis az Isten lett testé Jézus Krisztusban, és igenis, hogy azért, hogy az ő bűneiért is, meg mindannyiunk bűneiért megfizessen és áldozat legyen, és hogyha valaki erre azt mondja, hogy ó, én elég jó vagyok, nekem nincs szükségem Jézus megváltására, nekem nincs szükségem a benne való hitre, nekem nincs szükségem arra, hogy ő legyen a megváltóm, és ő legyen a szívemben, meg én legyek az ő szívében, meg ilyesmi. Én magamtól a törvény alapján. Ez a pokolba vezető út. Az evangéliumok erről beszélnek. Az apostoli levelek erről beszélnek. Luther Mártonnak ez volt a nagy felismerése. Ugye a reformáció. Egyházunknak a születése, az evangélikus, luteránus egyház születése, hogy nem tudunk a cselekedeteink által, nem tudunk a jó szándékunk által megfelelni az Isten mércéjének. Egyszerűen nem tudunk szentek és tökéletesek lenni a magunk erejéből. Próbálkozunk, de nem fog ez bejuttatni bennünket az Isten országába. És hogyha egy felfúvalkodottságból, egy gőgből, úgy, mint a farizeus, hogy ő azért várta a mellét, hogy bezzeg én, és még az Isten is ismerjen el engem, és legyen nekem hálás, hogy én méltóztatom őt arra, hogy az ő parancsait komolyan veszem. Hát, hogyha valaki ebben a tudatban, ebben a hitben, ebben a gondolkodásban éli az életét, ez a pokolra vezető út. Ezt Luther Márton is elég bőségesen kifejti, hogy nincs törvényből való megigazulás, nincs cselekedetek által való megigazulás. Ugye ezt írja magáról Pál apostol is, hogy a hitében olyan elvakult volt, hogy éppen az Isten által küldött megváltót üldözte, aki által lehetséges az üdvösség. Maga Jézus mondja neki, amikor megjelenik neki a damaszkuszi úton, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És akkor kérdezi, hogy ki vagy, Uram? És hogy mit kell tennem? A megváltó Jézus követőit üldözte, ez annyi, mintha magát Jézust üldözné. Ennyire buzgó volt a maga hitében, a törvényben való hitben, és a törvény által való megigazulás hitében. Ő ezt vélte a Saul korában, ugye az előző neve Saul, ő ezt vélte az egyedül helyes hitnek. És most olvasgatjuk Pál apostol leveleit a Bibliában, újra meg újra ez így előjön, hogy rossz úton jártam, ne kövessétek ezt a rossz példát. Ne utasítsátok el Jézus megváltását. Ne utasítsátok el azt az utat, hogy Jézustól kell bocsánatot kérni és bocsánatot kapni. Ne utasítsátok azt el, hogy ő az Isten báránya, aki feláldozta magát a bűneinkért. Ne utasítsátok el az egyedüli utat, ami által be lehet jutni a mennyországba. Azt mondja Pál apostol, hogy ne azt a énemet kövessétek, amikor még Saul voltam, és annyira szentnek tartottam az Isten törvényét, hogy pont ezért üldöztem Jézus követőit. Nem, azt mondja, tovább olvassuk a Filippi levelet, hogy most, a mostani énemnek legyetek a követői. Legyetek a követői úgy, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Nem a törvény általi megigazulásban való hitnek a követője, hanem a Jézus követője. Tőle remélem a bocsánatot. Tőle remélem azt, hogy ő törli el a bűneimet. Ő veszi el a bűneimet. Ő tesz igazzá. Ő tesz új emberré. Ő ad új szívet. Ő tesz szenté. Ő most meg engem az ő drága vérével. Most erről tesz Pál apostol bizonyságot, hogy ami volt az kár és szemét, csak Jézus számít, Jézus egyedül, és az ő feltámadásának az ereje számít. Nem a saját erőnk, saját emberi erőnk, az nem fog minket bevinni a mennybe. Jézus feltámadásának az ereje számít. Az oltár előtti ígében ezt olvastuk, hogy a farizeusból, ugye az volt, hogy az oltár előtti ígében, hogy a farizeus nem igazul meg, a vámszedő bezzeg igen, és Pál apostol életével összhangba hozva, amikor ő még Saul volt a damaszkuszi út előtt, akkor ehhez a mellét verő, dicsekvő farizeushoz hasonlított, és a feltámadás ereje változtatta őt úgy meg, hogy már nem hivatkozik az érdemeire, hanem csak is arra, amit Jézus tett érte a kereszten. Hivatkozhatna Pál apostol most is az érdemeire, hiszen tudjuk a Szentírásból, tudjuk a keresztény hagyományból, az egyház történelemből, hogy Pál apostol volt a legnagyobb apostol 2000 éven át. Ő adta oda leginkább az életét arra, hogy az evangéliumot hirdesse az egész világon szinte, ameddig csak eljutott. Ő alapította a legtöbb keresztény gyülekezetet, ő írta az új szövetségnek jó nagy részét, ő fektette le a keresztény teológia alapjait a római levélben, amiből aztán Luther Márton is dolgozott, hogy mit jelent a keresztény hit és a keresztény élet. Tehát úgymond dicsekedhetne most is magával, hogy ő milyen fantasztikus Krisztus követő, de azt mondja, nem számít. Amit ő tesz, az nem számít. Teszi azt, amit az Úr rábízott, de ezzel érdemeket nem lehet szerezni. abban hisz, hogy a mennybe csak Jézus megváltása által lehet bekerülni. Csak Jézus Krisztus feltámadásának ereje az, ami új emberré tesz, ami eltörli a bűneinket, és ami, ez az erő az, ami bejuttat a mennyországba. Eltöprengtem ezen a dolgon, elmélkedtem, meditáltam úgymond, hogy a feltámadás ereje. A feltámadás ereje. Igen, mert hogy ez egy valóságos erő. Jézus feltámadásának az ereje egy valóságos erő, mert végül is hogy változhat át egy felfúvalkodott farizeus Jézus alázatos követőjévé? Hogy történt ez a változás, hogy Saulból Pál apostol lett? Az emberi észre felfoghatatlan. Hogy történhet meg az, hogy egy bűnöző az evangélium hirdetőjévé válik? Gondolok itt egy mai apostolra, egy 21. századi apostolra, aki most elég híres a magyarországi kereszténységben, mert hívják mindenfelé, minden felekezet, sok-sok gyülekezetébe meghívják előadást tartani, bizonyságot tenni, Boros Lajosra gondolok. 20 évet töltött börtönbe, a Váci börtönbe, ott tért meg, ott ismerte meg Istent, Jézust, ott adta át az életét, és már a börtönben elkezdett bizonyságot tenni, igét hirdetni. És amikor kikerült a börtönből, most pedig hatalmas szolgálatot végez azzal, hogy szóban, írásban mindenféleképpen bizonyságot tesz. Egy szerencsétlen bűnözőből, aki úgymond predestinálva volt gyerekkorában, hogy ő belőle úgyis bűnöző lesz, az is lett. És annyi szörnyűséget elkövetett, hát emberölést hála Istennek nem, de a fegyveres rabláson keresztül mindent az égvilágon. Hogy lehetséges ez, hogy valaki úgy megváltozik, hogy most lelkészek keresik a barátságát? Mert annyira élő a hite, és annyira erős a bizonyságtétele, és annyira szembeötlő az életváltozása Jézus feltámadásának az ereje által. Mi ugye sokszor elkeseredünk, mert úgy tűnik, hogy itt Európában, meg Magyarországon a kereszténységnek ugye vége. Éppen nézzük a statisztikákat, hogy fele annyian vallják magukat kereszténynek, mint 20-30 évvel ezelőtt, fele annyian hisznek a halál utáni életben, mint 20-30 évvel ezelőtt, fele annyian járnak templomba, vagy még annyian se. Tehát ilyen mélyrepülés van, ürülnek ki a templomok. De közben ott vannak a bizonyságtételek. Magyar emberek tollából vagy szájából, és most az internetes világban már megvan a lehetőségünk, hogy naponta 100 ilyen bizonyságtételt elolvashatunk, vagy meghallgathatunk, vagy megnézhetjük a videót, csak leülünk a számítógép elé, és az interneten iszonyú mennyiségben ott vannak a bizonyságtételek. Alvilági emberek, Száva Lajos. Tessék megkeresni az interneten, és meghallgatni a másfél órás beszámolóját, hogy lett maffia vezérből Isten szolgája. Ez most napjainkban. Mi sokszor elkeseredünk, hogy hát hol van a feltámadás ereje, hol van Isten, hol van Jézus? De közben tudnunk kell arról, hogy nagyon sok embernek az életét ez az erő megváltoztatta. Nagyon sok házasságot helyrehozott, nagyon sok szülő-gyerek kapcsolatot helyrehozott, nagyon sok családi életet, nagyon sok gyülekezetet, nagyon sok közösséget Jézus feltámadásának az ereje. Jézus feltámadásának az ereje az, amire nekünk is szükségünk van, hogy megváltozzunk, hogy új emberek ki legyünk, hogy sikerüljön bizonyságtevő keresztényeknek lennünk, hogy az életünk is bizonyságtevő élet legyen, hogy a szavainkkal is meg tudjuk fogalmazni, hogy miben hiszünk és miért ajánljuk a szomszédasszonynak, hogy ő is ebben higgyen, mert ez az, ami segít, ez az, ami meggyógyít a depresszióból, ez az, ami rendbe hozza a dolgokat. Ez a hit az, ami megváltoztathatja a családunk életét, ami megváltoztathatja az ország életét. Szintén az internetnek köszönhető, hogy annyi-annyi könyv, mármint az, hogy tudunk róla, olyan sok könyv jelenik meg, olyan sok kurzus, tanfolyam, indul, ez mind hirdeti az internet, hogy hogyan lehet szeretetben élni, hogyan lehet jó házasságban élni, szép családi életet, hogyan lehet sikeres gyerekeket nevelni, most már egyre több könyv meg tanfolyam van erről, hogy hogyan neveld a gyerekedet sikeres emberré, és így tovább, és így tovább. És akkor az ember lelkesedik, kipróbálja, aztán marad minden a régiben. Miért? Mert hiányzik az erő. Mert hiába hirdeti magát XY guru, hogy ő tudja a tútit, ő tudja az igazságot, hogy mit kell neked betartani, hogy neked jó életed legyen, meg boldog legyél, meg sikeres legyél. Erőt nem tud adni hozzá. Erőt nem tud adni hozzá. És sokszor érzem azt, hogy igazából, amit ezek a sikeres emberek, akik jól meggazdagodnak aztán az érdeklődők pénzén, ezeken elég pénzes tanfolyamok, kurzusok, hogy amiket mondanak, hát igazából nem mondanak olyan különlegeset. Mondhatnám, hogy hát ezt mi is tudjuk, hogy ezt kéne csinálni a házasságunk érdekében, meg a családi életünk érdekében, meg ezt kéne, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg hogy jó emberek legyünk, becsületes emberek, tisztességes emberek legyünk, hát ezeket a dolgokat kéne betartani. Hát tudjuk mi, hogy kellene élni. Ha valaki nem is ismeri a Bibliát, és soha nem tanulta meg a 10 parancsolatot, akkor is a szíve mélyén ott van, hogy kéne jó emberi életet élni. Tudjuk mi ezt, csak nincs hozzá erő. Lehet akarat sincs sok esetben, de hogyha van is akarat, hiányzik az erő. Jézus Krisztus az egyetlen, aki úgy beszél a szeretetről, úgy beszél arról, hogy meg kell változtatni az életünket, hogy erőt is ad hozzá a feltámadás erejét. És Jézus Krisztus nem csak beszélt arról, hogy a bűn elválaszt Istentől, nem csak beszélt arról, hogy a bűneidet el kéne hagyni, és jó útra kéne térni, és akkor tedd már meg, légy szíves, tedd már meg. Nem csak beszélt erről, hanem magára vette. Az emberi észre felfoghatatlan, hogy mit jelent ez, hogy ő leveszi rólunk a bűneinket. Hogy ő magára vette, és meghalt érte. Isten bárányaként feláldozta magát azért, hogy a bűneink le legyenek mosva rólunk. El legyenek mosva, hogy a lelkünk meg legyen tisztulva. Jézus vére által lehet megtisztulni. Ezek lelki történések, ezt nehéz emberi észre felfogni, hogy ez hogy történik, mint történik, miről van itt szó. De ezt mondja az Isten igéje, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya. Ő az áldozat a bűneinkért. Nem csak beszélt arról, hogy kell megváltozni, milyenekké kell lennünk, hanem magára vette a bűneinket, és helyette ránk adja az ő igazságát. Megvált bennünket. És Jézus nem csak beszélt arról, hogy újjá kell születni, hogy át kell lépni a halálból az életbe, hanem le is győzte a halált, mert feltámadt. Igen, a feltámadás erejét ismerjük meg általa. A feltámadás erejét, amely nem csak a halál győzi le, hanem a halál okát, a bűnt is. A bűnt, vagyis a szeretetlenséget, a haragot, a meg nem bocsátást, a házasságtörést, a lopást, és a feltámadás ereje az, ami üdvözít. Nem a magunk emberi ereje az, ami minket kedvessé tesz Isten előtt és bevisz a mennybe. A Jézus feltámadásának az ereje az, ami üdvözít. Néhány bizonyságtételt én is elolvastam tegnap. Tényleg sokszor haragszom erre az új számítógépes, internetes világra. Sok mindent elront az életben, de azért az milyen jó már, hogy keresztény filmek, keresztény bizonyságtételek vannak az interneten, könnyen elérhetőek. És néhány bizonyságtételt én is elolvastam tegnap. Meglett korban konfirmáló emberek bizonyságtétele volt. 40-50 éves emberek konfirmálnak egyik-másik gyülekezetben, és akkor az egyik elmondja, hogy ő hívő családban nőtt fel, ő mindent ismert a Bibliából gyerekkorába, de a felnőtt életének a kezdetén úgy gondolta, ő majd megmutatja, hogy neki ez fog sikerülni a maga erejéből is, hát nem sikerült. Elvesztegette azt a 20-30 évet, És aztán most ott van összetörve, és így jellemzi magát, hogy tékozló fiúként tértem vissza. Tékozló fiúként tértem vissza a gyülekezetbe, hogy ó, de kár, hogy elmentem. Ó, de kár, hogy eltékozoltam ezt a néhány évtizedet. De tékozló fiúként meg is éreztem, el is hittem, el is fogadtam a bocsánatot. Hogy Isten visszafogadott, és eltörölte ennek a 20-30 évnek a bűneit. És most minden jó. Nem lehet már rendbe hozni, ami megtörtént, megtörtént, de célegyenest megyek a mennybe, Isten országába. Egy másik elmondja, hogy soha nem is ismerte Jézust, ő nem olyan családban nőtt fel. Nagyon elrontotta az életét, alkoholizmus, drogozás, minden, és úgy gondolta, hogy nincs már értelme tovább élni, és csak véletlenül vetődött el a gyülekezetbe. Az egyik munkatársa meghívta valami gyülekezeti eseményre, valami koncertre, vagy nem tudom mire, és akkor ott kezdett el gondolkodni, hogy lehet meg kéne szólítani ezt az ismeretlen Istent, aki az én számomra egy ismeretlen Isten, lehet ki kéne próbálni? És azt mondja, valószínűleg nem mindenkinél működik ilyen gyorsan, de nála azonnal működött. Imádkozott, megszólította az Urat, és azonnal érezte, hogy mostantól valami egész más lesz minden. Sikerült az alkoholizmusával, meg a drogozásával is leszámolnia. Éljünk a feltámadás erejével. Azt írja Pál apostol a végén, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ugye azt mondja, hát most mi értelme van annak, hogy most azon keseregjünk, hogy mi volt a múltban. Ha nem ismertük Istent, és nem az ő útján jártunk, hát kesereghetünk azon, hogy eltékozoltunk sok-sok évet, vagy évtizedet, de nincs értelme. Elfogadni a bocsánatot, elfogadni, hogy az Úr Jézus az ő kereszthalálával eltörölte a múltat, és célegyenest menni. Hogy írja az apostol, hogy tehát egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. A múltak hátat fordítani, és az előttünk levő pályának neki feszülni, de ez vonatkozik azokra is, akik eddig, mint Pál apostol is régen, az Isten törvényét nagyon komolyan vette, és az alapján akart igaz életet élni, és éppen az ebben való felfúvalkodottságban utasította el a megváltás útját, utasította el az Isten útját, hogy Jézushoz kell fordulni, bocsánatért. Na, ennek is hátat lehet fordítani. Ugye ez a zsidó vallás. Nagyon sokan kereszténynek vallják magukat, de a zsidó vallást követik, mert a 10 parancsolat követése az a zsidó vallás követése. Kereszténység az a zsidóságban gyökerezik, abból nőtt ki, nyilvánvaló, de arról szól, hogy az Ószövetség ideje alatt egyértelművé vált, hogy nem képes az ember maga erejéből azt az életet élni, amit az Isten akar, hogy éljünk. A kereszténység arról szól, hogy fogadd el a megváltást, fogadd el Jézust megváltódnak, fogadd be őt a szívedbe, őt az életedbe, fogadd el az ő megbocsátását, és fogadd el az ő feltámadásának az erejét. A feltámadás ereje kell ahhoz, hogy tudjál hinni igaz hittel, és tudjál új életet élni. Ezzel az erővel lehetséges. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy mi, akik hétről hétre ide járunk, annyira nagyon igyekszünk, hogy betartsuk a te törvényedet, hogy sokszor pont ez okozza a vesztünket, hogy azt gondoljuk, hogy a magunk erejéből kell elérnünk a célt. És sokszor azért veszítjük el a hitünket, mert rádöbbenünk bennünk, hogy nem sikerül. Nem sikerül azt az életet élni, amit szeretnénk, amit kitűztünk magunk elé, mert mindig elbukunk, mindig elszóljuk magunkat, mindig más történik, mint amit nagyon szeretnénk. És sokszor ezért keseredünk el, és gyengülünk meg, mert Hát úgy sem sikerül. Hát minek legyünk keresztények, ha úgy sem sikerül azt az életet élni? Kérlek, Uram, hogy szabadíts meg ettől a téves hittől, hogy azt gondoljuk, hogy a mi életünk, a mi cselekedeteink számítanak. Adj nekünk benned való igaz hitet, hogy Jézus, mindig csak te rád nézzünk, tőled fogadjuk el a megbocsátást, a bűneinknek az eltörlését, a lelkünknek a megtisztulását, az új életet. Tőled fogadjuk el azt az erőt, amivel aztán majd fog sikerülni. Ami a magunk erejéből nem sikerül, az általad fog sikerülni. Vezess bennünket az igaz hitre, és hogy ez a hit, ez az új élet erősödjön meg bennünk. Töltsd be bennünket a te szent lelked által, hogy ez legyen. Amen.